Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult és így szólt. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de az építkezés befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi, ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga 10 000 katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Mert ha nem, akkor követséget küld hozzá még, amikor messze jár és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása. Igen, kérdeim bocsánatára. Kedves testvérek, a Bibliának viszonylag kevéssé ismert szakasza ez a bizonyos Filemonhoz írt levél, amelynek egy részét a Szentleckében hallottuk. Ez a Filemon egy rabszolgatartó úr volt. Érdemes a háttér történetnek utána nézni, mert igencsak érdekes. Egy rabszolgatartó úr volt, tehát a kortájt, ugyebár ez szokásban volt, és hát a keze alatt dolgoztak emberek, viszont ebben a Filemonban volt nyitottság a keresztény értékrend iránt. Ismerte Pált, sőt tulajdonképpen baráti kapcsolatban is állt Pál apostollal, és azért érdemes pár mondat erejéig a hátteret fölvillantani, hogy jobban értsük a elhangzott szöveget, mert ebből talán kevésbé tűnik ki a lényeg, bár nyilván kitűnik. Na most ez a bizonyos Onesimus, akit lelki értelemben nyilván Szent Pál apostol fiának nevez, ez megszökik Filemontól, és elmegy Pálhoz. Hát, nyilván a rabszolgáknak nem lehetett rózsás életük, se akkor, se most, ugyebár a modern rabszolgasságnak is léteznek nagyon sokféle formái, de ebben most nem megyek bele. Minden esetre teljesen bevett szokás volt akkortájt rabszolgákat tartani. Minden esetre ez a bizonyos Filemon, mint említettem, hát, hogy most pontosan már keresztény volt-e, vagy hajlott a kereszténység felé, ezt pontosan nem tudjuk. Minden esetre, hát, jó kapcsolatot ápolt Pál apostollal, és hát ez az Onesimus meg hát megszökik tőle, megkeresi Pált, biztos ő is hallhatott Pál apostolról. És hát a emberi logika ugye mit diktálna, és ez azért is egy nagyon fontos levél, noha rövid levél, de óriási jelentőségű a sugalmazott szentírási könyvek között, ez a rövidke levél. Ugye sokszor neki támadnak a kereszténységnek, vagy azt mondják a keresztényekre, hogy hát nem igazán hangsúlyozzuk úgymond a szabadságot, meg a fölszabadítást, meg más efféle eszméket, hát dehogy nem, csak éppenséggel mást értünk, hát azt is értjük szabadság alatt, amit a közvélemény ér, de attól sokkal többet vallunk ez alatt a szó alatt, hogy szabadság. nem kevesebbet, mint amit maga Jézus Krisztus is vallott, és Krisztus nyomán az apostolok, ugyanis a felszabadítás az elsősorban nem azt jelenti, hogy kizavarjuk az eddigi hódítókat, ugye Jézusban nem kevesen, sőt a akkori lakosságnak a zöme egy újabb, olyasfajta messiás látott, hogy majd eltakarítja úgymond a római hódítókat Izrael földjéről, és eljön úgymond a hőn áhított régi időszak, a királyság kora, amikor szépen békésen teltek az évek, és nem ez következik. Nem ez következik, és érdekes megfigyelni Jézus tanításának a kezdeteit, ugye, amikor gyógyító csodákat visz végbe, meg tanít, nem ritkán azt mondja a meggyógyított embereknek, hogy ne szóljatok arról, ami történt. Miért ne szóljanak? Merül föl a kérdés. És csak ez lehet, vagy ez is lehet a magyarázat, hogy ha elkezdik hirdetni, hogy hát itt van, ami megváltónk, itt van, aki csodákat tesz, gyógyít meg, úgy tanít, ahogy korábban egy prófét, hát akkor nagyon komoly esélye volt ennek, hogy benne politikai megváltót, egy újabb felszabadítót látnak, és nem többet. És Jézus ezt el akarta kerülni. De nem akarta, minden áron azon volt, ahogyan az ő küldetéstudata formálódott, az egy külön titok, hogy az isteni tudása, isteni mindentudása miképpen volt belerejtve az emberi tudásába, ez a teológusoknak egyik csemegéje ezt kikutatni, de érdekes olvasmány bármelyikünknek. Egy a lényeg, hogy Jézus mindenképpen el akarta kerülni, hogy félreértsék. Persze hát minden embernek szabad akarata van, ennek ellenére nem kevesen, még a vége felé is, és talán még az apostolok is politikai szabadítót láttak benne, és talán ez is oka lehetett annak, hogy ugye nagypénteken gyakorlatilag mindenki magára hagyja őt. Apostolok és szana szétfutnak, alig maradnak egy páran körülötte, vagy ott a kereszténél édesanyja, János apostol, meg még egy néhányan. Milyen szabadságot hoz Jézus? Belső lelki szabadságot, új emberré terem bennünket, és ezt a gondolatot, ezt a mindenkire, minden emberre válogatás nélkül, kultúráktól, országoktól, országhatároktól függetlenül mindenkire érvényes belső szabadságot hozza el Jézus, más néven nyugodtan nevezhetjük megváltásnak is, megváltásnak egyik része, hogy Jézus szabaddá tesz mindenféle békjóinktól, kötöttségeinktől, és hát nem utolsó sorban a szabályrendszereinktől, amelyek nagyon meg tudnak kötni bennünket ebben a világban. Itt még kellenek szabályok a számunkra, a mennyországban már szabályok fölöttiek leszünk, akkor már nem kell parancsba adni nekünk a szeretetet, mert a szeretet parancsa, az csak itt parancs, a mennyországban már nem parancs. Szóval Jézus nem úgy hozza el jelen esetünkre alkalmazva a rabszolgák felszabadítását, hogy lázadás szét, nem egy újabb Spartacus vagy más felkelő, hanem lelkileg, belsőleg formál át bennünket, és amikor a mennybe megy, szent lelkét adja nekünk. Új emberként tekintünk önmagunkra és egymásra, és döbbenetes fordulat, ami azt gondolom örök tanulság, hogy miképpen tekintsenek az emberek egymásra. Pál apostol ezt a bizonyos szökött rabszolgát, Onesimust visszaküldi az urához. Hát azt gondolom, hogy erre aztán senki se számított, keresztény kultúrkörön kívül abszolút érthetetlen ez a fordulat. Visszaküldi az urához, és megkéri Filemont, hogy immáron, mint testvérét fogadja vissza Onesimust, szolgálhat neki, mert hát társas lények vagyunk, egyfajta aláfölé rendeltséget, akkor sem, meg most se tudtunk nélkülözni, kellene, hogy legyenek vezetőink, de nem szabad nyilván, hogy szolgának, vagy pláne rabszolgának tekintsék a vezetők az alattvalókat. Szóval a megváltásnak egyik velejárója és újdonsága, egyik csodálatos megfogalmazása ez a levél. Ha van időnk, olvassuk otthon újra, mert érdemes eltöprengeni, hogy micsoda fordulatokra és milyen lelki megújulásra hívja fel a figyelmet ez a bizonyos Filemonhoz írt levél. Igenis, szabaddá tesz bennünket Jézus mindenféle kötöttségtől, függéstől, és arra indít bennünket, hogy életünket bízzuk Istenre, és úgy bízzuk Istenre életünket, hogy a ránk bízottakon, az embertársainkon keresztül, és sokkal többet kapunk vissza, mint emberi kapcsolatokat, mint bármi olyan berendezett életformát, amit talán sokszor itt ebben a világon elképzelünk, és ide kapcsolnám a evangéliumnak nagyon markánsnak tűnő mondatát itt a szülők, rokonok, testvérek, feleség, fér megtagadásáról. Itt nem azt akarja Jézus, egyáltalán nem családellenes Jézus az evangéliumban, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy a legelső kérdésünk az, hogy Istennel milyen a kapcsolatunk. Ha Istennel rendezett a kapcsolatunk, akkor rendezett lesz a rokonokkal is. Ha Istennel rendezetlen a kapcsolatunk, lehet felszínesen akármilyen jó a rokoni, baráti, egyéb kapcsolatrendszerünk, az előbb-utóbb valamilyen formán bomlani, robbanni, szakadni fog, mert Istennel nincs rendezve a kapcsolatunk. És ezt látjuk nagyon sokszor, hogy lehetnek nagyszerű baráti kapcsolatok, ilyen-olyan alapon szerveződő társaságok, mi egyéb. Ha nem a szabadító Krisztus jegyében találkoznak össze emberek, akkor ott valami nagyon súlyos hiány van, az még nem a mennyországról szól, és nem a mennyországnak az előképe. De ha Krisztus nevében jövünk össze, akkor ő ott van közöttünk, ahol ketten vagy hárman ismerjük a Jézusi mondást. Krisztusra alapozva rendeződnek emberi kapcsolataink is. Krisztus nélkül lehet akármilyen nagyszerűen berendezkedni ebben a világban, kölcsönös előnyök, érdekek mentén, ugye erről szól a modern világ. Valami súlyos hiány mégis marad az ember szívében, és előbb vagy utóbb, de az ember elkezd keresni valamiféle természet fölötti kapaszkodót, hát ha hamarad nem, akkor élete vége felé, amikor már a testi-lelki ereje az embernek fogy. Hát ezeket fontoljuk meg, és adjunk hálát az Úristennek, hogy Jézust, az ő egyszülött fiát elküldte számunkra, aki megszabadít bennünket minden terhünktől, a bűn minden következményétől, bűneinktől is megszabadít, ha bűnbánatot tartunk, és ha már szabaddá válunk, akkor szabad lélekkel tudunk egymásra is tekinteni. Amen.